Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 29. alkalommal gyűlt össze az ENSZ szakavatott fóruma, hogy a világ környezetével kapcsolatos gondokat átbeszélje, megoldásokat keressen, vagy válaszokat találjon mindarra, ami a felmelegedés, a klímaváltozás és a környezetszennyezés kapcsán állandóan aktuális, vagy egyre aktuálisabb. Ezt a fórumot már megrendezték, ugyan mi egy kicsit ilyen utánlövéssel próbálunk a nyomába szegődni az eseményeknek, de azt gondolom, hogy nem zárhatjuk az évet anélkül, hogy egy zöld tematikus tetőteraszt ne szervezzünk meg. Kovács Csongorral beszélgetünk itt a műsorban. A Zöld Erdély Egyesület elnökeként van nálunk a stúdióban. Köszönöm, Csongor, hogy eljöttél.
Kellemes estét mindenkinek.
Ez, hogy 29, ez akár arra is enged következtetni, hogy állandó, permanens figyelése van a világszervezetnek arról, hogy mi történik a környezettel, de amit elolvastam a fórum fogadtatásáról és eredményeiről, a kommentárokat, azok nem föltétlenül biztatóak. Egyrészt ugye a helyszín, már beszéltünk talán éppen egy évvel ezelőtt, amikor az öbölben tartották, az arab öbölben ezt a fórumot, hogy nem túl szerencsés, és hogyha hát fosszilis energiából meggazdagodó és regionális hatalommá váló államok fővárosában éppen arról beszélünk, hogy nem kéne élni ezekkel a lehetőségekkel, vagy másként kéne.
Igen, ez így igaz, viszont én már rögtön azzal kezdeném, hogy a 29 ugye az egy hiány 30, itt ez a nagy szám is egy nagy felkiáltója számomra. Azt jelenti, hogy 29-szer ültek össze elvileg a világ vezető politikusai és gazdasági képviselői, és ez a 29 alkalom nem volt elegendő arra, hogy megállítsuk azt, amiért ők egyáltalán összeülnek, ugyanis ez a klímaváltozással kapcsolatos kérdések megvitatására van ez a fórum, óriási világméretű fórum, és 29 alkalom után is ott tartunk, hogy a tavalyi széndioxid kibocsátásunk nagyobb volt, mint a tavaly előtti. Tehát nem sikerült megállítani a kibocsátásnak a növekedését, nemhogy sikerült volna elérni azt, hogy kevesebbet bocsássunk ki. Tehát a probléma továbbra is fennáll, a probléma továbbra is fokozódik, és azt hiszem, hogy ez, hogy már 29-szer próbálkoznak tanácskozni és megoldásokat keresni, ez a sikertelenség bizonyítványa, legszembetűnő bizonyítványa, hogy bizony nem sikerült elérni a célokat. Sok beszéd szegénység, viszont a tettek mezején nem igazán történt semmilyen előrelépés.
Az egyik kommentár megkockáztatja azt is, hogy talán ez az ENSZ keret, ez a fórum nem is a megfelelő hely és mód a probléma kezelésre, de mit lehetne kitalálni, tehát mi lenne hatékonyabb, hiszen egy világszervezet, azért mégiscsak van egy globális kitekintése, kapcsolatrendszerei, szakembergárda háta mögött, tehát hogy van-e variáns, van-e B, vagy kombinálni kéne valamit, hogy látod?
Én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb probléma az, hogy ez egy világméretű probléma, és az ember az évszázadok során kialakított struktúrái, állam, szerveződések, gazdasági szerveződések és különböző érdekcsoportok, azok évszázadokon keresztül nemzetállamokban, vagy legalábbis birodalmakban gondolkodtak, és nincs felépülve egy olyan struktúra, amely egy világszintű problémát kezelni tudna, hiszen nagyon nehéz megfogni pár. Mindenki tudja, hogy ez egy világméretű érdek, viszont...
Biztos vagy benne, hogy mindenki tudja?
Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja.
Ja, csak hogy nem vallja be mindenki.
Igen, és a másik dolog pedig, ez egy játszma igazából, mert valahogy úgy lehet ezt elképzelni, hogy igen, összegyűl 100 ember, mind a 100 tudja, hogy van egy probléma, amit közösen kell megoldanunk, és ha mind a 100 ember együttműködik, és megteszi a tőle telhetőt, a probléma mérséklődik, vagy megoldódik, viszont ez pénzbe kerül. Viszont mind a 100 ember tudja azt is, hogyha egyetlen egy ember kimarad ebből a megállapodásból, és feketét húz a pirosra, akkor ő nyertese lesz gazdaságilag ennek a nevezük árulásnak, és természetesen mind a 100 emberben ott motoszkál a kicsi ördög, hogy mi van, hogyha a másik húzza a feketét a pirosra, miért ne húzzam én, nyerjek én. Tehát ez egy játszmaszerűen zajlik a világban, és mindig lesznek olyanok, akik igenis feketét húznak a pirosra, akkor is, ha megegyeztek, hogy mindenki pirosat tesz.
Mi pedig a rövidet húzzuk, mert hogy ugye most a számokról beszélünk, hát a 24 leggazdagabb államnak kéne támogatni az úgynevezett szegényebb déli féltekét a globusznak, ahhoz, hogy át tudjon állni energiaszektorban, hogy tudja csökkenteni a következményeit a klímaváltozásnak egyáltalán, hogy a lebegési szinten maradjon. És akkor kialakult ez, hogy 300 milliárd dollárt fognak erre szánni évente. 250 volt tüntetések és egyéb tiltakozások révén fölkerekítették, de hogy igazándiból az a baj ezzel, hogy csak 28-tól kell elszámolni ezzel a befizetéssel, úgymond. Tehát, hogy minden tolódik egy kicsit, nem is annyi, és a kalkulusok azt mondják, hogy ennél jóval többre lenne szükség, mint egy 1300 milliárdra ahhoz, hogy amit említettél a beszélgetés elején, hogy érdemben változzanak ezek a káros gázkibocsátás, meg egyéb adataink. Tehát, hogy nagyon-nagyon kilóg a lóláb, vagy kibökte a szög a zsák szövetét.
Igen, én egy elég idealista ember vagyok, és amikor a klímaváltozással és a környezetszennyezéssel általában pénzösszegeket hallok emlegetni, akkor mindig az az érzésem, hogy egy alapvető értéket, a saját környezetünket, és aminek nem csak gazdasági, hanem eszmei és önmagában lévő értéke van, ezt valahogy pénzé tesszük. Tehát önmagában az, hogy egy ilyen klímaváltozással kapcsolatos világszintű fórumon az elsőrangú kérdés az a dollármilliárdok körül zajlik, az számomra kicsit hitelteleníti ezt az egészet.
De hát, Csongor, mindenképpen a pénzre megyünk vissza, ha akár úgy kezdjük, hogy nem ez az első tétel, hanem a kutatás, a fejlesztés, a szakirányú képzés, vagy akár az oktatásban, ugye az ökológia iránt érzékenyítő tananyagokban, környezettudatos képzésben gondolkodunk, mindenhol a végén a pénzről kell beszélnünk.
Természetesen.
A pénz, lehet, hogy nem ekkora tételekben.
Igen, a pénz az egy eszköz. Én viszont nagyon gyakran az az érzésem, hogy amikor egy ilyen jelentős problémát, ugye ez a COP 29, ez igazából egy olyan világfórum, ahol elsősorban a politikum és a gazdasági szereplők rúgnak labdába. Természetesen a háttérben vannak szakemberek, de...
És díszletként ott vannak az NGO-k.
Így van, de az irányt az igazából a gazdasági politikai érdekek határozzák meg. Na most már az én problémám általában az szokott lenni, hogy ezek az érdekszférák, akik a pénzhez értenek, illetve a politikai hatalomhoz, azok tudnak tárgyalni ezekről az összegekről, viszont, hogy ez az összeg mit tud lefedni, és hogy akármennyi összegről legyen szó, ezt milyen szinten tudják úgy elkölteni, hogy hatékonyá is váljon ez a költekezés. Nekem itt vannak fenntartásaim, mondok egy nagyon egyszerű példát. Divattá vált úgymond környezetvédőnek, illetve cégek szintjén is ilyen klímabaráttá válni, de a gyakorlatban ez hogy valósul meg? Megpróbálnak a cégek minél nagyobb összegeket feltüntetni, hogy ők zöldítették a tevékenységüket, és gyakran találkozunk ahhoz hasonló esetekkel, hogy leegyszerűsítve elköltöttünk 100 eurót faültetésre. Milyen zöldek vagyunk. De hogyha belenézünk a költségvetésbe, akkor azt fogjuk látni, hogy 10 eurót költöttek valóban 10 fa elültetésére, és 90 eurót még elköltöttek arra, hogy reklámozzák, hogy ők mennyire ügyesek, hogy elültették azt a 10 fát. Tehát itt igazából ilyen problémák
adódnak. Tehát felvették a cég logóval rendelkező egyenruhát, kihívták a sajtót, legyártották ezeket a videóanyagokat, illetve kommunikéket.
Természetesen is, és nagyon szigorúan és a környezetvédelmi szakemberek segítségével elvégzünk egy számítást, gyakorlatilag kijön, hogy az elköltött pénz többet ártott a környezetnek, mint amennyit használt. Mert annyi balasztot rendelnek hozzá, hogy gyakorlatilag azzal csak tovább terheljük a környezetünket, és nagyon-nagyon ez az érzésem, amikor csak pénzről van ilyen heves vita ezeken a fórumokon, és közben a probléma marad, és láthatjuk az eredményt, illetve az eredménytelenséget, hogy az elmúlt 30 évben igazából nem sikerült egyről a kettőre lépni, és ez elszomorító. Ami pedig a pénz nagyságrendjét illeti, én azt tudnám mondani, hogy ez a 300 milliárd, a világgazdaságot nézve ez egy eltörpülő összeg. Gondoljunk arra, hogy körülbelül ennyi pénzt égetünk el jelenleg az ukrajnai háborúban évente. És az negatív, tehát rombolás, nem építés, nem rombolás. Tehát nem egy olyan volumenű összegről van szó, amely most megrengetni a világgazdaságot, éppen ellenkezőleg azt hiszem, hogy az ilyen regionális háborúk helyett építő jellegűen költenénk el ugyanezt a pénzt, sokkal gyorsabban egy szebb jövő felé vihetne minket.
Van egy jobb-bal dihotómia. Szokták mondani, hogy a jobboldali erők, pártok, értékrendű emberek, politikailag számító tényezők hajlamosabbak arra, hogy klímapesszimisták legyenek. Így szokták ezt mondani, amikor egyrészt ugye nem veszik figyelembe az adatokat, és azt mondják, hogy hát ez nem biztos, hogy így van, ilyen mértékben most éppen minket sújtszval. Valamilyen relativizáló erőfeszítéssel próbálják csekélyé tenni ezt a fenyegetettséget. Baloldal meg állítólag, ez megint ilyen nagy általánosítás, inkább elkötelezett a környezettudatos álláspont iránt, inkább látunk ott ökoaktivistákat. És hogyha megnézzük ugye a különböző kormánykoalíciókat, azért a zöldek a baloldallal szoktak nagyjából ugye koalícióra lépni, vagy megtalálni a közös nevezőt. Mennyire látod ezt tankönyvízűnek, amit mondtam, illetve mitől lehetne ezt megemelni, ha egyáltalán áll ez a feltételezés, hogy ne egy jobb-bal irányultság döntsön arról, hogy most fontos-e a környezetvédelem.
Én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb hiba a környezetvédelmet, saját környezetünk, saját egészségünkről van szó végső soron, és a jövőnkről, ezt belehelyezni egy ilyen jobb baloldali politikai palettára, és ott húzigálni jobbra és balra. Én azt hiszem, hogy teljesen el kellene különíteni ezt a témát. Én azt hiszem, hogy úgy egy jobboldali világképbe, mint egy baloldali világképbe a környezetvédelme az beilleszthető, és igen fontos helye kellene legyen. De tény és való, hogy az általános tendencia, hogyha körülnézünk a világba, valóban az, hogy inkább baloldali témaként tekintenek a környezetvédelemre. Én viszont általában ezt egyáltalán nem így tekintem, és hozzátenném azt, hogy bár a baloldal tematizálja inkább, ugyanúgy a baloldalra jellemző az a szélsőségesség ilyen szempontból, hogy túlzott tiltakozó akciókkal, amelynek gyakorlatilag semmi eredménye nincs, sőt, az ellenkező hatást váltja ki, gondolok itt például
ez a képtáros
festék, szórásokkal, meg stb. Ebben én nem látom az értelmet, én ebben azt látom, hogy bizonyos emberek, amelyek értékelik a művészetet és az egyéb emberi értékeket, azokat sikerül megsérteni egy ilyen akcióval, és nem jót teszünk a környezetvédelmi mozgalomnak ezzel, hanem ártunk. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a jobboldali rész is az alap elveit a környezetvédelemnek így vagy úgy, de csak el kell fogadnia, és nem hiszem azt, hogy a jobboldali emberek legyenek akár szélsőségesek is, szennyezett levegőben szeretnének szennyezett vizet inni és szennyezett ételt enni, miközben az erdő írtotta a hegyoldalakról az árvíz a nyakukba, a településeikre zúdul. Nem hiszem ezt. Viszont jellemző, igen, főleg itt is a szélsőségesebb felén a palettának a teljes tagadása ezeknek a problémáknak, illetve szemet hunyunk felette és egyebekkel foglalkozunk. Viszont azt hiszem, hogy mindannyiunknak, szélső jobbtól, szélső balig, középen álló emberekig, mindenkinek érdeke az, hogy a környezetünk az élhető maradjon.
Van egy adatsorunk, ami arról szól, és ráerősít, hogy a 2024-es esztendő volt a legmelegebb, legalábbis, hogyha ugye viszonyítási alapként azt a periódust nézzük retroaktív, amióta van világszintű meteorológiai mérésünk. Ugyanakkor meg azt látom egy másik idevágó szövegben, hogy az, amit az adatok visszaigazolnak, az tulajdonképpen beleütközhet egy olyan tagadásba, amely legalább három pilléres. Az egyik, tehát hogy mitosz szinten gondolják azt, hogy a klímaváltozásnak semmi hatása az extrém meteorológiai jelenségekre. A második, hogy a hideg idő, vagy a lehűlések időszaka, ugyebár igazolja, hogy nincs is globális felmelegedés. A harmadik tétel pedig, hogy az extrém meteo jelenségek azok tulajdonképpen változatlan gyakorisággal, ugyanígy frekvenciájuk ez volt, ha visszatekintünk, nem kell semmitől sem aggódni, vagy semmi miatt fölkapnunk a fejünket. Egy ilyen diskurzusra megint jöhetsz adatokkal, vagy még jobban lebontott térképekkel, vagy idézhetsz eddig kevésbé citált szerzőket, de akik azért komolyan ott voltak a szakmában, és hosszú időn át figyelték a jelenségeket. Nem hiszem, hogy meg tudod győzni teljes mértékben, vagy eltántorítod azokat, akik azt mondják, hogy mert ez egy, végül is, ha mögéje gondolok, ez egy teljesen normális emberi reakció, hogy így elaltatjuk a félelmeinket, és erre kitalálunk mindenféle teóriákat, vagy érveket.
Így van, és itt nem csak a klímaváltozás kapcsán találkozunk ezzel a jelenséggel, ugye legyen szó akár koronavírus járványról, vagy bármilyen más problémáról, léptem nyomon megjelennek az összeesküvése elméletek, az embereknek nagyon kényelmes egy szinte meseszerű narratívát kitalálni és terjeszteni arról, hogy ott valahol fenn egy toronyház tetején összeült öt világuralkodó titkos ember, aki eldönti a sorsunkat. Nem, a világ nem így működik. Mindenkinek a cselekedete befolyásolja a nagyot. Persze olyan kicsik vagyunk, vagy 8 milliárdon, mindenki gondoljon arra, hogy rajta kívül még 7 milliárd, több mint 7 milliárd ember ugye dolgozik, cselekszik, szeretne valamit minden nap, és ezekből a kicsi apró cselekedetekből áll össze a nagy kép. Ezt nem tudjuk, és nem is lehet néhány ember irányítása alá helyezni. Ez egy olyan mesevilág, amely számunkra magyarázatot vagy mentséget szolgáltat arra, hogy ne cselekedjünk, sőt, ne is gondolkozzunk, hanem rákenünk mindent erre a láthatatlan öt emberre, aki eldönti a sorsunkat, és a koronavírusra meg akar minket ölni, vagy a klímaváltozás apropóján el akarja venni a pénzünket. Ezt nem lehet megmagyarázni ilyen szinten. Tehát ezek hitek, ezek, mint annak idején a boszorkányégetés és az egyéb babonák, ezt nem lehet észérvekkel magyarázni és lebontani, mert ezek nem észérvekre épülnek. Tehát én azt tudom mondani, hogy az alapvető probléma ott van, és ezt én, mint hogyha világszinten látnám érvényesülni egyre jobban a politikai döntésekben, legyen az választás, vagy akár törvények, vagy bármilyen egyéb döntés, hogy a populizmus, amely kihasználja ezt a lustaságot, kihasználja ezt a nem tudást, ezt a túl sok információt, ezt a túl sok megosztottságot, ezek erre játszanak. Uh-huh. Minél inkább, ha valaki azt mondja, fekete, keressünk valakit, aki azt mondja, hogy fehér, zavarjuk össze az embereket, és utána visszahúzódnak, nem foglalkoznak a problémával, nem keresik az igazságot, és visszajutunk oda, hogy meséket találnak ki, és úgy sem ér semmit az, amit mi akarunk, vagy teszünk, hiszen eldöntötte öt ember a toronyházba, hogy mi lesz a világ sorsa. És ez a politikai populizmus számomra igen vészjósló, ami az az érzés, ami az egész emberi társadalmunkat egy ilyen ellenőrizetlen, és a legnagyobb hazudozók, vagy a legmerészebb spekulánsok játékává teszik az országainkat, a politikusainkat, a különböző kis közösségeinket, és ennek ugyanúgy a környezetvédelem, mint mozgalom, mint emberi cselekedet is megissza a levét, lekerül a napirendről.
Az, hogy Trump most ugye átveszi januártól a fehérházi posztot, vannak ilyen értelmezések, Bakuban úgy kapott gellert, vagy visszhangot, hogy a visszafogottabbak voltak az ottani felelős tényezők, mert egyszerűen látják azt az előző mandátumából, hogy azért van egy most... megpróbálok diplomatikusan fogalmazni, egy jó nagy adag visszafogottság az ő részéről a környezetvédelmi politikákat illetően. És éppen ezért talán nem ígértek olyan sokat, nem voltak olyan bátrak ezek a 24-ek, akik, hát ha nem is eldöntik, de azért csak tudnak érdemben hozzátenni a kérdés részbeni megoldásához. És akkor meg kell várni, amíg újra lesz egy másik nexus és regiszterveltes a Fehérházban, hogy a dolgok mederbe kerüljenek? Vagy hogy kell ezt igazándiból értelmezni? Mennyire lehet ez a kártya, a környezetvédelemé része annak a világpolitikai képletnek, ami ugye átalakulóban van, ami képlékeny egyébként, mennyire lehet tromfolni ezzel, hogy akkor oké, Párizsi egyezményt nem ismerem el, de... vagy engedem, hogy az olajlobbi lenyomja a torkomon nekem elnöknek, ezt viszont ellentételezem valamivel. Lehet ezeket így értelmezni, vagy túl egyszerű, túl gyerekes, és egyben túl cinikus, amit mondok?
Igazából mindenkinek egy piros égő kigyulladt, aki komolyan veszi a klímaváltozást, vagy egyáltalán a környezetvédelmet általában, amikor Trumpot újra választották. Tény is való, hogy ő egy nagyon kiszámíthatatlan politikus. Ennek ellenére viszont végigtekintve az életén és az első ciklusán, az annál is világosabb, hogyha környezetvédelem, vagy pedig gazdasági nyereség, bármilyen gazdasági nyereség között választani kell, akkor egy pillanatig sem fog gazdasági nyereség kárára hezitálni. Tehát mindenképpen egy pénzorientált és gazdaságorientált politikusról van szó. Úgyhogy ilyen szempontból több mint valószínű, hogy az amerikai politika az elkövetkezendő években nem lesz húzóerő, ami a környezetvédelmet illeti, és ezáltal több olyan ország, amely számára egy biztatást jelentene, hogyha Amerika elől megy, számukra sem lesz olyan motiváció, mint
tehát
amilyen
itt,
lehetne.
Itt két tételt, vagy két értelemben is lehet, nem csak Amerika, de bármelyik jelentős világszereplő hozzájárulását értékelni. Egyrészt ez, amiről beszéltünk, hogy mit fizet be, mivel támogatja a kevésbé fejlett államokat, és látszik azért, hogy most már nem csak a 24-ekről beszélnek, hanem azért próbálják tágítani ezt a kört, mint egy érezve, hogy nem lesz elég ennek az elitklubnak a hozzájárulása. Tehát, hogy van ez, hogy oké, támogatjuk őket, hogy túléljenek. A másik, ami szintén költség igényes, hogy én bent az átállásomat, a saját rendszeremnek a zöldítését belül azt stimulálom, vagy úgy, hogy tagsággal segítem, vagy úgy, hogy jóval több pénzt szánok a kutatásra, és harmadik tételként a kutatásnak a produkcióba való átemelésére. És persze ennek van még egyéb járulékos költsége, mint a ugye, erről szóló diskurzus, média, csomagolás, egyebek. De hogy elképzelhető-e az, hogy akkor azt fogja mondani, mit tudom én, egy fontos tényező, legyen az akár Egyesült Államok, de bárki más, hogy nekünk most nincs pénzünk a déli gondokat orvosolni, viszont vállaljuk továbbra is, hogy nem fogunk túlszennyezni a saját területünkön. Ez is egy álságos helyzet, de hogy lehet, hogy jobb, mintha azt mondaná, hogy egyikben sem vagyok érdekelt.
Ez így igaz, elsősorban szerintem is a legtöbbet mindenki a saját házatáján teheti. Hiába mondom én a szomszédnak, hogy kaszálja le az udvarát, hogyha az enyém nincs lekaszálva. Én azt hiszem, hogy ott kezdődik minden, hogy otthon mindenki megteszi a tőle telhetőt, és utána lép ki, és biztat másokat arra, hogy ő is cselekedjen. Na most már több mint valószínű, hogy Amerikában belül is le fognak csökkenni a környezetvédelmi törekvések, és több mint valószínű, hogy a nemzetközi szintére se fog nyomást gyakorolni ez irányba, hogy mások zöldebbé váljanak, és ez rendben is van. Én amit ennél is súlyosabbnak látok. Tehát Amerika, még hogyha a világvezető hatalma is egy állam, egy entitás, nagyon sokan vannak azon kívül is, ugye. Viszont amit sokkal veszélyesebb tendenciának látok, pont az, amiről beszéltünk a nemrég, hogy a környezetvédelmet balra tolják, baloldali
tevékenységnek
titulálják, és a jobboldali beállítottságú emberek, politikusok, gazdasági szereplők már csak azért sem foglalkoznak majd vele, mert hát ez egy baloldali dolog, és akkor a jobboldaliként nem foglalkozunk vele, és ezt én terjedőben látom. Sokkal nagyobb távolságokat látok most a baloldali, jobboldali, nem is távolságokat, ellentéteket, kiélezett ellentéteket, polarizációt látok, és hogyha a környezetvédelem nem középen marad, hanem a baloldalra kerül, akkor teljesen függetlenül attól, hogy most egy országot baloldali vagy jobboldali kormányzat vezet, én mindenképpen vesztesnek látom a környezetvédelmet, és a legfontosabb problémának, a legfontosabb, legsürgetősebb politikai problémát, amit meg kellene oldani szerintem a környezetvédelemért, éppen az lenne, hogy helyezzük a környezetvédelmet középre, hogy ne legyen ez se jobb, se baloldali téma, hanem egy olyan téma, amelyet a szakmai alapokon középen úgy a jobb oldal, mint a baloldal megpróbál a saját eszközeivel kezelni.
Vannak szintén adatok, 1901 óta a Kárpát-medencében 1,5 Celsius fokkal növekedett az átlaghőmérséklet, mondja a Magyarországi Agrártárca második embere is. Hát azt vetíti előre, hogy előbb-utóbb a tartós szárazság miatt a burgonya, krumpli, ahogy mi szoktuk mondani, és a málna, az lassan vissza fog szorulni, illetve kezd már a termesztési költsége olyan nagy lenni, hogy egyszerűen nem éri majd meg a gazdáknak. És hogy ez, nem tudom. A végén oda jutunk, hogy a lett és litván pityókát fogjuk majd. Én már Egyiptomit láttam egy tordai piacon, és néztem nagyot. Hát most nem akarom minősíteni, olyan is volt az állaga, mert hogy meg is kóstoltam. De hogy akkor minden föltolódik, mert ezt most már látjuk, hogy a kórokozók jönnek a meleg miatt. Már olyan betegségek és kártevők jelennek meg lassan a Balkán közepén, ami eddig csak Afrika északi részén volt honos, és akkor így vonulunk fölfele ezekkel a kultúrákkal is, hogy krumpli az már dédunokánk tényleg csak Tallinnba fog szalmakrumplit enni?
Gyakorlatilag igen, tehát változások következnek a körülöttünk levő természetben, illetve változások vannak. Egyebet nem mondjunk, ezt mindenki nagyon jól érti, hogy Nagy-Britanniában, ugye a híres, nevezetes, ködös, csapadékos, hideg Angliában már szőlőt termesztenek, ami régebb elképzelhetetlen lett volna, de ez már egy létező dolog, és igen, jönnek különböző kórokozók, jönnek különböző madarak, és növények, állatok, mennek a számukra megfelelő klímával együtt vonulnak.
Meg közben még vesznek is ki, mert akik jönnek, azok az életképesebbek.
Igen, a túlélők.
És egy jó hányad, van erről statisztikánk, hogy egy ilyen fölfele tolódás, vagy eltolódás, sivatagosodás okán akkor egy, mit tudom én, egy régiónak a flórája, faunája hány százalékban tűnik el?
Ilyen átfogó statisztika, amely úgymond reális is legyen, nem igazán van, hiszen minden ökoszisztéma nagyon komplex. És
de becslések
saját
azért vannak, hogy tólig ilyen inter.
Igen, tehát mindenképpen veszteségekkel számolni kell, ezt számszerűsíteni nem tudnám most. Ugyanakkor sokkal kényelmetlenebb az emberek számára maga a változások, amikor megjelennek esetleg olyan szúnyogok, vagy olyan egyéb rovarok, amelyek eddig nem voltak, és bizonyos kellemetlenségeket, vagy akár betegségeket tudnak okozni az embereknek, illetve a termesztett, megszokott növényeink körülményeinek a romlás, ami miatt előbb terméshozam kiesés, később akár teljesen ellehetetlenedik bizonyos növények termesztése. Igen, ezek mind olyan változások, amelyek szép lassan már zajlanak, és úgy vagyunk ezzel egy kicsit, hogy mivel nem egyik napról a másikra történik, mint amikor a békát beteszik a fazékba, és alágyújtjanak a kályhán, és a béka nem veszi észre, hogy szép lassan melegszik a víz, hanem ő ott el van, és gyakorlatilag anélkül, hogy észlelné felfő, és belehal a kényelmébe. Ezek a változások is az ember szempontjából valahogy ugyanilyen lassúak és felfoghatatlanok, nem erre vagyunk kalibrálva. Viszont, hogyha egy kicsit utánolvasunk, vagy egy kicsit megpróbálunk visszagondolni 10-20 évvel ezelőtti állapotokra, akkor bizony szembetűnnek bizonyos változások, fel lehet ezeket fedezni, és ezek nem mindig kellemesek.
Igen, de Csongor, nem biztos, hogy az ember mindig olyan mértékben önreflexív, ahogy az előbb vázolt, tehát hogy megpróbálja. Tehát nyilván most, ha azt mondjuk így klasszikusan, hogy hol vannak a régi telek, meg gyermekeink néznek ránk, legfeljebb azt mondják, hogy oké, nosztalgizálnak, előszedünk fotókat, megmutatjuk, tehát hogy le tudjuk dokumentálni, akkor még talán hajlanak arra, hogy elfogadják. De ettől még nem biztos, hogy kit fog gyúlni az a lámpa, és nem biztos, hogy mindenki ezt a fajta készenlétet, vagy interiorizálja ezt a probléma köteget. Lehet, hogy az, amit mi most művelünk, hogy erről beszélünk, hogy időnként visszatérünk rá, nagyon kevés, elegendő, nem jól csináljuk, harsányabban kéne, másként, gyakrabban, egyáltalán más érveket bevinni, a diskurzust másként strukturálni. Mi van ezzel a témáról való kommunikációval? Mert én határozottan kezdem azt érezni, hogy ugyanúgy lemantrázzunk, most akár jó értelemben, mindenféle idevágó panneleket, és ugyanúgy, aki a fogadó közönség nagyjából ugyanaz, és ugyanolyan mértékben, tehát hogy nem igazán halad a dolog.
Nem halad, hiszen sokan vagyunk sokfélék, és van egy szegmens a társadalomnak, legyen az 10-20-30 bárhány százalék, amely érzékeny valójában erre a témára, figyel rá, érdekli, és lehetőségei szerint valamit tesz is érte. Viszont egy másik szegmense, vagy másik nagy szelete a társadalomnak nem érdeklődik ez a téma iránt. Egyrészt vagy mert nincs meg hozzá a tudása, vagy mert nincs meg hozzá az ideje, vagy lehetősége, és nem összegződik úgy ez az egész kívánalom a társadalomba, hogy az egy áttörő erejű akaratot szüljön társadalmi szinten, amely elmozdítsa az emberiséget ebbe az irányba. És itt van, megint visszakanyarodhatunk az alapproblémához, hogy nem úgy vagyunk beállítva se társadalmilag sem, még biológiailag sem, hogy egy világméretű problémával összefogva tudjunk
megküzdeni. Említetted az előbb, hogy ez a letarolt hegyoldalról lezúduló villámárvíz, ami elsöpörhet akár egy települést, vagy gondot okozhat egy völgyben. A sajtó többnyire a mentésről szól, a kár listáról, elkeseredett embereket mutat, és legfeljebb ugye az árterületre építkezők megbüntetését, vagy számon kéri a helyhatóságtól, hogy miért engedélyezte. És itt lezárul erről a diskurzus. Nem megyünk mögéje, hogy azt nézzük, hogy ez tulajdonképpen hogy is zúdulhatott ránk? Mitől? Miért nem fogta fel az a már nem létező erdősáv azt az irdatlan és hirtelen érkező víztömeget, vagy lassította legalább? Tehát, hogy valószínű, hogy kellenek ilyen nagyon plenáris és tragikus történetek, hogy időnként legalább abban a zónában valamiféle ébredés vagy rá csodálkozás jó értelemben bekövetkezzen. Csak hogy nem, gondolom, nem visszük végig ezt a gondolatmenetet.
Nem visszük végig, egyrészt, másrészt pedig a felelősök, maradva ennél az egyszerű példánál, a felelősök már rég nem az adott településen élnek, hanem valahol magánrepülővel vagy piros Ferrarival száguldoznak, extrémen fogalmazva a státusukat, tehát gyakorlatilag nem azok szoktak szenvedni, akik az anyagi hasznot először behajtják és kárt okoznak másoknak, és ez nagyon elkülönül. És a szenvedőket látjuk a tévében, viszont évekre kellene visszamenni ahhoz, hogy a felelősöket megtalálhassuk, és ez nagyon-nagyon sok esetben szinte képtelenség, vagy pedig olyan érdekcsoportok vagy emberek állnak ezek a dolgok mögött, amelyek már rég nem a mi ligánkban játszanak, tehát a kis emberek számára gyakorlatilag szinte elérhetetlenek, és itt jön be az, hogy egy állam, amelyben nem működik elég hatékonyan a bűnüldözés, a tényfeltárás, az igazságszolgáltatás és egyáltalán egy normális társadalmi rendnek a karbantartása, ott nagyon nehéz ezeket a problémákat felgöngyölíteni és egyáltalán a felelősüket megtalálni, nemhogy a károkozást megállítani. Tehát van mit fejlődni, és amikor környezetvédelemről van szó, még akár azzal is jót tehetünk, hogyha bármilyen témában, legyen az korrupciós, átveréses, tolvajlásos, bármilyen eset, amiről tudunk, ha ez ellen fellépünk, azáltal már a környezetvédelemnek is jót tettünk, hiszen minél kevesebb láthatatlan kész tud az erdeinkben dolgozni, vagy a folyóinkat szennyezni, annál valószínűbb, hogy valamilyen szinten meg tudjuk óvni a környezetünket. Tehát kell egy nagyon fejlett társadalmi felelősség kialakuljon az emberekbe, amely nem azt nézi, hogy nekem jó legyen, nekem, mint egyénnek, hanem mindannyiunknak jó legyen, és ezért elítéli, és valóban elítéli azt, hogyha valaki csal, lop, hazudik. Na most már a mai világban igazából azt látom, hogy aki a legjobban csal, a legjobban lop és a legjobban hazudik, azt emelik piedesztára, és ez az irány, ez megdöbbentő.
Itt vagyunk adventi hangulatban, bár az előbbi mondatod az nem föltétlenül ünnepváró. Megjelentek a fenyőfák, most már aránylag szabályozott keretek között, azért látszik, hogy figyelnek forma erre, legalábbis mit láttam én a kolozsvári vásárló helyeken. Nyilván lesznek még ügyeskedők ott körülbelül Szenteste környékén, ugye besurrannak és megpróbálnak nyerészkedni, de hogy akkor látod, nem lett ez divat, bár több ízben is elhangzott, és nem első alkalom tényleg, hogy akkor kölcsön venni fenyőt, aztán majd visszaviszed, és akkor azt újra kiültetik. Pedig ez a legkézenfekvőbb, vagy az egyik legfrappánsabb gesztus lenne.
Igen, ez az egyik legfrappánsabb, viszont én nagyon-nagyon pozitív változást látok ebből a szempontból, hiszen ezelőtt 10-20 évvel gyakorlatilag nehéz volt egyáltalán bizonyított és címkézett karácsonyfának termesztett fenyőfát vásárolni. Tehát ezt kellett keresni, most pedig igazából ezek az arányok megfordultak, és mindenhol címkézett és bizonyított eredetű fákat lehet vásárolni, természetesen megmaradtak bizonyos problémák. Na most én általában azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül a maximalista megoldása a legkézenfekvőbb.
Nem látom a baráti ismeretségi körömben ezt elterjedni. Azért kérdezek rá, tehát olyan, mégiscsak olyan közegben, környezetben forgolódom, ahol az emberek olvasnak, gondolkodnak a híreken. Azt feltételezném, hogy vevők erre a típusú attitűdváltásra.
Igen, de amennyire jól hangzik ez a cserepes fenyő, amit gyakorlatilag kölcsön veszünk, és utána pedig visszaadunk. Amennyire szépen hangzik az elv, annyira nehéz a megvalósítása. És itt nem arról van szó, hogy azt a fenyőt nehéz beszerezni, és egy hétig tartani, és utána visszaadni. Ezt meg lehet szervezni, meg lehet oldani. A lényeg az, hogy ezeknek a fenyőknek a nagyon nagy része, miután visszakerül, és megpróbálják kiültetni való a természetbe, ezeknek a nagyon nagy része elpusztul. A fenyőt nem úgy találta ki a jóisten, vagy nem úgy hozta létre az evolúció, hogy egy hétig a 25 fokos szobába feldíszítve gyakorlatilag egy nagyon száraz környezetben túléljen, és utána még vissza is kerüljön a saját, teszem fel, mínusz 10 fokos környezetébe. Tehát ez neki egy akkora stressz, amelyet nagyon nehéz lemenedzselni. Az ilyen cserepes fenyők jó része Azon kívül, hogy elszállítottuk, már pedig az a földlabda is lehet 15 kiló, és szállítani kell. Szállítottuk oda, szállítottuk vissza, kihelyeztük, dolgoztunk, egy rakás üzemanyagot elégettünk, és rakás energiát felhasználtunk erre. A végén oda jutunk, hogy gyakorlatilag semmi környezeti haszna nincs. Sőt, mínuszba megy a mérleg.
De akkor viszont... mi lenne a megoldás, hogy egy kis címkére írjuk oda, vagy írják oda a kezdeményezők, hogy hogy kell a lakásban szellőztetni, milyen nedvességet, vagy időnként ki kéne tenni a teraszra, ahol van ilyen lehetőség, vagy egyáltalán egyfajta használati utasítást ahhoz, hogy több eséllyel lehessen vissza.
Természetesen, valószínű, aki ebbe belevág, az megpróbálja ezeket a használati utasításokat a legmegfelelőbb módon a vásárló vagy klienseinek továbbítani, viszont nagyon nehéz ezeknek a megvalósítása. Tehát általában kik vesznek karácsonyfát, legtöbb esetben a kisgyerekesek, tehát nem fogják a karácsony estéjüket egy 15 fokos szobában tölteni azért, hogy túléljen a fenyő. Biztos vagyok benne, nagyon kevés kivétellel. És ugyanakkor a kisgyerekek szeretik több napon át élvezni a karácsonyfának a hangulatát, ezért nem is tudják nagyon lerövidíteni azt az időt, ami alatt ez a fa, ez az élőlény stressznek van kitéve, tehát kínlódik benne a lakásunkban, mert az ideális az lenne, hogy gyakorlatilag nagyon rövid ideig kicsi hőmérséklet különbségekkel oldjuk meg ezt az átmeneti időszakot, és azzal tudjuk növelni a túlélési esélyeket. Tehát ez egy nagyon komoly ráfigyelést igényel és cselekvést. Viszont én hangsúlyoznám azt, hogy azokat a fákat, amelyek bár vágott fenyők, de a környékünkön termesztenek, és ezeket direkt erre a célra ültetik. Legyen az erdészet, vagy akár egy agrár vállalkozó, vagy erdészeti vállalkozó, azzal minimális kárt okozunk, hogyha megvesszük tőle ezt a fát, amely direkt emiatt ültetett és nevelt fel, és utána pedig miután vége van az ünnepeknek, és kikerül ez a fa, szelektíven, általában most már környékünkön mindenhol szelektíven összegyűjtik, és biomaszaként felhasználják, lesz ebből vagy tüzelőanyag, vagy pedig komposzt, és visszakerül a természet körforgásába. Ezzel nem okozunk nagy kárt a környezetünknek, hiszen direkt erre a célra volt termesztve, és az a 7-8 év, amíg ő kint volt a természetben, addig ő egy olyan természet közeli élőhelyet alkotott, és annak volt a része, amely illeszkedik egy környezetbarát, természetbarát szemléletbe, és sokkal természetközelibb volt, mint egy kukoricaültetvény.
Csongor, köszönöm, hogy eljöttél, és hogy itt átbeszéltük mindazt, ami hát újra és újra kényelmetlen és kényes. 2025 szintén melegnek ígérkezik. A meleg már elkezdődik februárban, márciusban, tehát már régóta nincs az, hogy a kánikulának van egy naptárilag behatárolt időszaka. Valószínűnek tartom, hogy meleg lesz a jövő nyár is. Nem tudom, hogy rálicitál-e erre a mostanira, ami mindenképpen a legmelegebb volt. Azért mi itt makacsul fogunk zöld dolgokról beszélni a tetőteraszon, bár, mint az előbb említettem, vannak kételjeim, hogy mennyire megy át ez az üzenet, vagy mennyire kéne másként, többet, harsányabban, vagy élesebben fogalmazva felvetni ezeket a kérdéseket. Még csak annyit, hogy akkor nálatok milyen fenyő lesz?
Valószínűleg vágott címkézett fenyő, a lehető legközelebbi, és lehetőleg nem Norvégiából ide importált termesztőtő.
Csúcsa környékéről vásároltunk tegnap, mármint, hogy aki adta nekünk, mondta, hogy onnan származik a tűlevelű. Úgyhogy van ilyen, hogy nem kell a kontinens északi részére, bár szokták mondani, hogy divatos, hogy akkor eláll, meg az illata is más, meg vadabb zöld. Na de hát van itt a környékünkön is bőven még fenyőfa, és hát ha örök zöld, akkor ugye az ökológia, mint állandóan problémás kérdéskör, az a közszolgálati adó egyik fő témája marad. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a lehetőséget. Kellemes karácsony mindenkinek.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.